Mézias darázsölyvünk, az első ilyen fiókából mentett darázsölyvünk, ez egy külön érdekes történet, mert gyakorlatilag a darázsölyv az egyik legritkább hazai ragadozó madár, már a mi egyetlen ragadozónak tekinthető. És amikor hozzánk került, ezek hosszú távú vonuló madarak, ugyanúgy, mint a gólya, tehát körülbelül a gólyákkal egyszerre jönnek, mennek, és ha túl késői a fióka, ezek egy évben kettő, maximum három fiókát nevelnek, kettő a jellemző, de ha valami miatt megsemmisül az első fészkelést, csinálnak egy pótfészkelést, ha viszont nem fejlődnek ki a fiókák vonulási időre kellő mértékig, akkor a szülő fájó szívvel, de ott hagyja őket, tehát ő megy. És hát ezek a jószágok a deltametrin másodhatásával leginkább érintett faj. Tehát az, hogy mennyi szúnyogirtót, rovarirtót szort szét Európában a emberiség, annak az egyik legnagyobb károsultja pont a darázsölyv, mert a darázsölyv nem csak a neve ez, hanem a darázsölyv alapvetően darázslárvát és vadon élő méhek a lárváit eszi, illetve amikor éppen nem ezeket eszi, akkor relatív elenyésző mértékben, tehát mondjuk a táplálékának 10% erejéig apró hüllőket, madárfiókát, de mondjuk a táplálékának a 40-50%-a az darázslárva, méhlárva, a többi az pedig ilyen a pálinka előtt 5 perccel lévő állapotban lévő gyümölcs. Tehát egy túlélet körtére veszélyesebb mondjuk, mint egy egérre. És ezeknek nagyon-nagyon ütötte a populációját. Tehát gyakorlatilag, amíg ment a légipermetezés, teliben nyomták deltametrinnel, az ugye nagyjából minden repülőrovar kinyírt egy hétre, és az pont elég ahhoz, hogy ezeknek a madaraknak a táplálékbázisa kinyívhanjon annyira, hogy ne tudják fölnevelni a fiókát. Tehát már ilyen itt maradt fiókát neveltünk föl, ez nagyjából nekünk sikerült először, mert van Ausztriában egy direkt ragadozó madarakra szakosodott mentőközpont, velük vettük föl annó a kapcsolatot, és ők azt mondták, hogy hát, hogyha ez ilyen ideig hagyott fiók, akkor azért nekik ez eddig nem nagyon sikerült, mert azt mondja, eszik, el van, ilyen december-január környékén elkezd lekókadni, aztán utána elpusztul. Na hát a miénk az január környékén majd ki durrant, és úgy májusban küldtem nekik pár fényképet a gyönyörűen kivedlett, szép, erős fiókáról. Azt mondtam, hogy igazándiból teljesen véletlenül jöttünk rá arra, hogy teljesen másképp kell etetni, mint ami az eredetileg az emberek fejében volt a koncepció. De az, hogy ez ennyi gyümölcsöt eszik, és ilyen mértékig függő a méhlárvától, darázslárvától, ez most derült ki, mert a felnőtt madarak, hogyha húst kapnak, tehát úgy kezelik őket, mint egy normális ragadozó, ők azon is elvannak. Felnőtt, kifejlett madár, az kibekkeli mondjuk ilyen aszalt napos csibén is a telet, de a fióka nem. Tehát némi véletlen kellett hozzá, meg az, hogy mi ugye eredetileg díszmadár, pont az ilyen rovarevő, gyümölcsevő problémás, tehát a macerásan tenyészhető madarak tenyésztéséből keveredtünk át a madármentésbe, így sokkal szélesebb látókörünk van a madarak dietetikáját nézve, mint a legtöbb madármentőnek, így rájöttünk, hogy ez a madár tulajdonképpen cukor.
És egyébként neki van esélye arra, hogy a természetbe visszakerüljön?
Igen, van esélye, de ez egy problémás dolog, tehát csak azért, hogy ne legyen egyszerű a tétel, tehát ha már nehezen fölneveli az ember, akkor ennek a visszaeresztése egy külön problematika, hasonló, mint a sárgarigó esete. A sárgarigó is ugyanúgy, mint ahogy a darázsölyv, nem csapatban, hanem családban van. Tehát apu, anyu meg a gyerekek. Aztán később persze, ahogy a vonulási út szűkül, tehát ahogy mint a apró patakok összeállnak folyóvá, Boszporusznál lehet 8-10 fős darázsölyv csapatot látni, elvétve kis szerencsével, de a jellemző a 3-4 madár együtt, ami azt jelenti, hogy apu, anyu meg a szaporulat. Ennek az egyik lényeges oka, hogy miért családban vonulnak, hogy erre is így utólag pont ezeknek a fiataloknak a nevelésével jöttünk, hogy a szülők szanyarú sorsú szülők. Tehát nem elég, hogy fölnevelték a fiókát, együtt elrepülnek vele Afrikáig, de ezek körülbelül következő év márciusáig, ameddig elindulnak vissza a szülők de Európába, addig ők végig etetik az előző évi gyereket. Úgyhogy 3 éves korukig vissza se jönnek Európába, tehát ugyanúgy, mint a sárgarigó, csak ivarérettel jön vissza először költeni, ugyanúgy addig marad az eredeti hazájában, Afrikában. Na most az a madár, ami leszakad a szülőktől, tehát mentésre kerül, azt annak az évnek az őszén, tehát nyár végén elengedni, látványos videót eredményez, és amit nem lát senki, az a madár pár hét múlva, hogy az időjárás szigorodik, tehát jön az ősz, a tél, akkor az a madár szépen csendben éhenhal. Mert nem tud elvonulni. Tehát mentett sárgarigót első nyár végén elvesztemi, az gyakorlatilag egy lassú gyilkosság. Ugyanez igaz a rázsaévre is. Ezeket 3 éves korokig dajkálni kell, és 3 évesen tavasszal szabad őket elengedni, amikor a vonulásnak a beérkező része van. Ugyanis az ivarélet madarat, ha akkor kiengedjük, akkor kis szerencsével talál magának párt, legalább egyszer lefészkel, mert ha el is rontja a következő vonulást, legalább visszaprodukálta saját magát a természetből az első nyári fészkeléssel, de egy csepp szerencsével a párjával együtt már el tud menni Afrikába. Tehát melyikén magától nem tudja, hogy hova kell menni.
Igen, mutatja neki az utat. Igen, épp ez volt a fejemben, hogy 3 évig önöknél, tehát nem a társai között, nem a vadonban, hanem ugye mesterséges körülmények között, hogy ugye mennyire életképes egy madár ennyi idő után.
Hát ezért nálunk társak között van, mert nálunk van ebből a darázsaiből itt egy kisebb populáció, tehát éppen mondtuk, hogy ha azt nézzük, hogy Magyarországon darázsaiból általában csak 50 pár van, ami azt jelenti, hogy 100 madár, akkor az azt jelenti, hogy a teljes populációnak a 3%-a az nálunk lakik.
És ez mind mentett madár?
Ez mind mentett madár. Az volt, hogy miután mi az elsővel sikert értünk el, azért hozzáteszem, ebből is látszik, hogy Ausztria nem Magyarország, hogy az osztrák mentőközpont, pedig ők egy Európa hírű, 1000 éve ott levő, tényleg csodálatos eredményeket produkáló hely. De amikor én leírtam nekik, hogy ez a megfejtés az etetésre, tehát teljesen rosszul közelítettük meg. Az az igazság, hogy ez a madár az erdő közepén fészkel, olyan helyen, ahol meg se találni a fészkét. Tehát nem lehet úgy megtalálni a fészket, hogy a földön ott van a ürülék, és abból az ember addig néződik a feje fölött, míg megtalálja a fészket. Így ezek a madarak olyan rejtetten élnek, hogy minimálisak az ismereteink, így gyakorlatilag ez az információ, amit mi véletlenül szedtünk össze, tehát a szerencse segített hozzá, de aztán azt, hogy ezt megfejtettük, ahhoz már inkább azért kellettek az alapok. A lényeg az, hogy ezt leírtam nekik, hogy ők is tudják használni, mert ugye ezt azért illik az ilyen tudást megosztani egymás között. Na most ők, amikor hozzájuk futott be mástól kérdés darázsaival kapcsolatosan, mint van például Cipruson egy uniós pénzből létrehozott gyönyörű nagy mentőközpont, illetőleg Németországból is, ahol szintén nagyon nagy gondok vannak, tehát nagyon kipusztulás határán van a darázsai, hozzájuk befutott ilyen kéréseket, egyrészt átirányították hozzánk, másrészt mindenkinek tovább küldték azt, amit mi leírtunk, csak összeszedettebb formában, tehát csináltak ők ebből egy ilyen kis prezentációszerűséget, de abszolút kreditálva minket, hogy ők ezt továbbítják, de ezt az ismeretet tőlünk kapták, stb. Úgyhogy ez egy érdekes sztori, nekem nagyon szívem csücske ez a madár, mert nagyon érdekes, mert első ránézésre egy igazi sas madár. Tehát ilyen nagy karmokkal, hosszú kampós csőre, tehát konkrétan ragadozóbbnak néz ki, mint sok ragadozó madar, mint egy héja például. De neki azért vannak ilyen hosszú és erős körmei, mert követi az erdőben a darazsat, ahogy repül, leszáll a földre. A darázs bemegy ugye a föld alatti darázsfészekbe, amiben az ember véletlenül rá kirándulás közben utána csodálkozik a kórházban, és azzal a kis hatalmas körmeivel kiássa, mint a csirke ujjás. Kiássa a darázsfészket a földből, szétaprítja az egészet, kieszi a darazsaknak a lárváit, olyan szinten vastag a bőr a lábán, meg olyan pikkelyes, illetőleg olyan zárt a tollazata, tehát annyira le tudja simítani a tollát, hogy nem tudja átsípni a darázs. Az orjuka is olyan, mint egy ilyen keskeny, mint egy lőrés, hogy nem tud rajta becsípni, bemászni a darázs, tehát kárt tenni benne, sőt a szeménél is olyan tollak vannak, amivel meg olyan a szemhéja, hogyha lecsukja a szemét, akkor ott is darázs lepattan róla.
Fantasztikus.
Gyakorló cukorbetegként, tehát 2-es diabétessel én azt néztem, hogy azért pusztultak el ezek a madarak, mert ez a madár tényleg cukorfüggő. Tehát ugye azzal, hogy ő megeszi a méhlárvát, megeszi a darázslárvát, tehát a darázs is mézet hord, csak másmiért, belerakja a sejtforma cellába, ami a lépben van, belerakja a királynő a petét, a megtermékenyített petét, bedugózzák, és gyakorlatilag abból azt a mézet eszi meg a fejlődő rovar, lárva, és akkorra fogy el benne a méz, amikor a lárva eléri azt az állapotot, hogy ki tud jönni, és már repülés készen van. Na most ennek megfelelően ez iszonyatosan éves. Ráadásul a félig fejlett lárva mellett még fele mennyiségű méz van. Tehát azt, amikor kiveszi a izéből a lépből, körmével meg a csőrével olyan ügyesen tudja kihorgászni, ezt egy csipesszel nem tudjuk utána csinálni, akkor ő ezzel tetemes mennyiségű mézet eszik. Pont ezért eszi meg az ilyen abszolút túlérett, tehát mondom a pálinka előtt 5 perccel levő körtét, barackot, szilvát, stb. Tehát ami ilyen potyogó gyümölcs. Például a fügét. Az ilyen abszolút érett füge, az abszolút kedvenc. És nincs terheléses cukra a madárnak. Megmértük a madárnak a cukrát evés előtt, evés után egy órával, és nincs mérhető különbség a kettő között.
Hát olyan a szervezete, ami le tudja bontani a cukrát.
Hát én majd így kettem is rajta jó nagyot.
Igen, mondjuk ez segítségű jöhetne a tudományban a cukorbetegeknek.
Na jó, visszatérve az eredeti témánkra, nagyon hamar meg lesz a néma hajnal. Tehát már most is megvan helye közben. Ezért is írtam ezt a Don't Look Up-ot, mert egyszerűen azzal, hogy nem kezeljük a globális felmelegedés okozta látható, mérhető és tényleg egész jól definiált időjárás változásokat, ezzel katasztrófa felé rohanunk, de már nem rohanunk, már benne vagyunk. Én szerintem nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy az apró énekes madár, tehát a rovarevőkre értem nagyobbik részben, de a magevőket is érinti, ezeknek az ösztömege szerintem az elmúlt 3-5 évben a felére esett vissza. Tehát a fekete rigóknak egyértelmű, tehát azt látjuk a mentési statisztikáinkból, hogy amíg mondjuk 5 évvel ezelőtt egy májusi időszakban heti 30 darab fekete rigó jött, most egész mentési szezonban jött 30.
Ha már a fekete rigókat említette, én a kertemet figyeltem, hogy amikor locsoltam és belocsoltam az egész kertet, és nem csak a kertet, hanem magát azt a részt is, ahol mondjuk nem volt virág vagy fű, pár óra múlva megjelent a fekete rigó, jött, mert végre vizes volt a talaj, és tudott gilisztát szedni.
Igen, tehát gyakorlatilag a fekete rigónál, ami nagyon gilisztafüggő állat, azért egy nagyon jó marker ebben a témában. Az látható, hogy ugye az időjárás változás a teleket is nagyon csúnyán érinti. Így gyakorlatilag az látszik, hogy a fekete rigók az utóbbi években sorozatosan kapunk olyan jelzéseket, meg fiókákat is, februárban már neki állt költön, és aztán persze sokszor ráfázik, mert azért visszajön a hideg, és akkor aztán a fészekajnak annyi. De gyakorlatilag elkezdenek minél előbb költeni a madarak, mert mostani időjárás nézve vagy az van, hogy egy hétig zuhog az eső, tehát akkor leesik 2 havi csapadékmennyiség, akkor abba halnak bele az állatok, madarak, hogy kihűlnek a fiókák, nem tud táplálékért menni a szülő, rommá van ázva minden, részek is szénházik, stb. Németországban idén, ebben ami volt az az ilyen esőzés, májusi eső, illetőleg özönvíz is volt akkor a németeknél, gyakorlatilag a tárgyívigúj, a fióka szaporulat 70%-a elpusztult. Egyszerűen kihűltek a fiókák, megbetegedtek és elpusztultak, de még utólag is vannak következményei, mert az akkori megfázások eredményeképpen egy csomó kirepülős fiókát kellett most menteni a németeknek, mert így voltak rajta döbbenve, aminek a fiókakori megfázás miatt nem fejlődtek ki rendesen a tollai, tehát a tolltűzők megfáztak, és emiatt olyan tollai jöttek, amivel a sarki közértig nem tud elmenni, hogy Afrikáig. Tehát eszik egy hétig özönvíz van, utána az az özönvíznyi mennyiségű egy csapadék a következő 8 hétben nem esik le. Akkor meg szárazság van, tehát a ló két oldala van. Tehát az időjárás változás sokkal gyorsabb, mint a madaraknak, meg a természetnek az alkalmazkodó képessége. És az a szép, idén tényleg rekordszámú a fióka kelt ki. Tehát 4-5 fiókák, amikor 2 szokott lenni, 3. Mondjuk nem az a normális, az normális, hogy 4-5 fióka lenne, csak az elmúlt éveknek, tehát az elmúlt jó pár évnek a már erősen vízhiányos, asztályos idő eredményeképpen a gólyáknál 2-2,2 szokott lenni a fióka átlag. Idén ez fölmehetett volna 4-re is, ha nincs az utolsó, tehát egy gólya körülbelül 9 hétig neveli a fiókáit, az utolsó 3-4 hétben bejött a katasztrófa. Odáig a gólyák szempontjából ideális volt az idei év, mert egyik héten sütött a nap, másik héten esett az eső, volt béka, volt giliszta. Ugye a gólyának az a baja, hogy hiába ügyes ragadozó, nem tud tépni. Neki mindig akkora kaját kell vinni a fiókának, ami éppen befér a fióka száját. Tehát addig, míg mondjuk egy egerészőj, vagy egy sasmadár, az megfogja a nyulat, és az egynapos fiókának is oda tudja tenni, meg a 50 napos fiókának is oda tudja tenni, mert egyszerűen annyi a különbség, hogy első nap, amikor még egynapos a fiók, akkor a szülő nekiáll, és ilyen kis körömnyi csapatokat tépked, és úgy adogatja oda a fiókáknak, amikor meg már nagyobbak, akkor nagyobb darabokat ad neki, a legvégül oda teszi, hogy tépjétek szét magatokban. De ezt a gólya nem tudja megcsinálni, és a gólya nem tud tépni. Tehát ő hiába tud mondjuk 10 centis pockot fogni, ha neki éppen gilisztát kéne szednie, mert a fiókák 80 grammosak, és a fiókának a csőrén maximum egy ilyen kockacukor méretű falat fér le, nem nagyobb. Tehát oda rakhatunk mellé 34 darab pockot, ott fog mellette éhen halni a fiók, ami nem tudja megenni. Tehát gyakorlatilag egy olyan drasztikus időjárás változás, mint ami most zajlik, az tömeges kihalást fog eredményezni.
Hát igen, lesz egy természetes szelekció, illetve hát az, amiről láttunk képeket a nyár folyamán, nem keveset. Ugye ezt eddig is tudtuk, hogy a varjak például kukáznak, a mosómedvék kukáznak, a medvék, a barna medvék kukáznak, és a gólyák is kukáznak. Szeméttelepeken vannak a gólyák.
A gólyák is kukáznak, így van. Tehát gyakorlatilag a kukázás is egy piros lámpa, vagy mondjuk úgy, hogy inkább még sárga, érett sárga, tehát az, amikor már a piros is ott van mellette. Állapot, ez azt jelzi, hogy ezeknek az állatoknak olyan szinten tönkrement a eredendő táplálékbázisa, hogy kinyugban elkezdtek kukázni. Tehát már az ember gyakorlatilag ilyen formán termel neki keveséget, de ez egy katasztrófát eredményez, mert a szemétevés az a városi varjakat is kicsinálja, pedig aztán a varjú az egy nagyon masszív állat. A fiókáknak, ugyanint a gyerekeknek a csontnövekedési zónákban torzulások voltak, tehát a szemételzabálást nagyon jól látott, hogy ez milyen károkat tud okozni. Most már a gólyákon is látszik, ugyanis ha megnézzük a mai magyar gólyafészek térképet, és ezt egymásra tesszük a magyarországi szemétlerakók térképével, akkor a kettő szépen illik egymásra. Viszont ennek az eredménye az, hogy sorozatban évről évre egyre nagyobb mennyiségű olyan gólyafióka kerül mentésre, és ezeknek egy része reménytelen, hogy a kirepülési korra egy gólyafiókának körülbelül 2500-3500 gram súllyal kéne bírnia. Ehhez képest a szeméttelepek környéki fészkek alól összekukázott gólyafiókák az 1200-1500 gramnál jár.
Azért érdekes mindez, amit mond, mert ugye ezt világszerte halljuk egyébként természetvédőktől, hogy van egy pont, amikor már nem szabad beavatkozni, és ugye ezt mondják a természetvédők folyamatosan, hogyha költési időszakban elárvult fiókát találunk, akkor nem biztos, hogy föl kell azt venni, nem biztos, hogy azonnal hívni kell a mentőket, stb.
Igen, mint minden ilyennek van alapja, tehát gyakorlatilag a mentőközpontba beérkező a lakosság által összeszedett madárfiókáknak mondjuk úgy, hogy körülbelül egyharmada fölöslegesen van összeszedve. Ez tény. De a kétharmada nincs. Tehát ennek megfelelően, ennek a propagálása, tett be a bokor alá, meg stb., az több madarat öl meg, mint amennyit megment. Tehát a szülő maximum megetetni tudja a fiókát, de ahhoz olyan helyre kell tenni, ahol a fiókát a szülő biztonságban meg tudja közelíteni, meg tudja találni. Tehát, hogyha kiesett magevő fiókát talál az ember, az is jobb, hogyha egy kis kosárkába fölszereli a fára az eredeti fészek közelébe, nagyobb eséllyel találja meg ott a szülő, mert ha bokor alá teszi be, akkor csak a kóbormacskát hízlalja. Azzal, hogy csak megfigyeljük a természetet és dokumentáljuk a dolgokat, azzal nem segítünk semmit. Ennek két oka van. Az egyik az az, hogy persze mélységesen egyetértek azzal, hogy az élőhely rekonstrukció, a káros folyamatok megállítása fényévekkel fontosabb lenne, mint hogy egy rigófiókát mentünk, vagy nem mentünk. Ugye nincsenek odvasfák. A madár oduk kihelyezésével, odutelepek üzemeltetésével sokkal nagyobb hasznot lehet hajtani a madárpopulációnak, mint az egyedek mentésével. Ezt is aláírom, és egyetértek vele. De ezt a részét nem értik meg pont ezek a nagyon akadémikus megközelítésű természetvédők, hogy a lakosság nem érdekli, egyszerűen azért nem érdekli, mert nem látja. A madármentéssel, tehát ez egyedmentéssel, tehát akkor, amikor egy konkrét madár fióka eléri a Facebookon keresztül, ez elér egy csomó olyan embert, akinek egyébként halvány gőze nincs az egészről, és ha akit elér, még minimális hajlam megvan a gondolkodásra, akkor elgondolkozik rajta, és megpróbál a maga módján cselekedni. Mondok egy példát, azok az emberek, akiknek van otthon kanária, papagája, stb. Ezeknek az embereknek sokkal nagyobb az empátiája a kint élő madarak irányába, de sokkal hamarabb fog kitenni madáretetőt, madáritatót, odukat a kertjében, illetőleg alakítja a kertjét is olyan formán, hogy ez a madaraknak kedvezőbb legyen. Tehát például olyan növényeket ültet, ami terem egész évben, amiről tudnak valamit enni a madarak, locsolja a kertet, ültet olyan dísznövényeket, amik magzanak rendesen, tehát amiből a madárnak van tápláléka, és nem áll neki mindent rommá permetezni rovarirtókkal. Tehát ezeknek az embereknek, akiknek van állata, és mondjuk jelen esetben madara, sokkal empatikusabbak a szabadon élő, tehát a vadon élő madarak irányában is. És emiatt pont gyakorlatilag ezért is van szükség a mentésre. Ez ugyanolyan dolog, mint hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk Szíriában az iszlám állam, mit tudom, tisztogatási okoknál fogva 4000 általános iskolást lőtt le. Borzalom. De átgörget rajta, átlapoz rajta, mert nincs arca. Ha ugyanaz a hír úgy jön le, hogy egy ott levő újságíró lefotózza, ahogy a kis Hasszán éppen átéli a halálfélelmet, és elragadják a terroristák, palhozállítják és lelövik, és erről kikerül a sajtóba 5 fénykép, másnap világforradalom indul, hogy mentsük meg a kis Hasszánokat, és tényleg történik is valami. Tehát ahhoz, hogy az emberekkel elfogadtassuk azt, például a szúnyogírtás, elfogadtassuk azt, hogy igen, sokkal jobb dolog szúnyog nélkül kiülni este szürkület után, mert akkor van jobb idő a kertbe, a medence mellé meginni egy sört, hogyha nincs közben 1 millió szúnyog. Hogy mondjam, ma a természet bármilyen mértékű rekonstrukciója, vagy azoknak a folyamatoknak a megállítása, amik ma kiirtják a természetet, csak úgy kivitelezhető, hogy az bizonyos szinten, kisebb-nagyobb mértékben lemondást jelent az emberek részéről, kényelmetlenséget, kellemetlenséget, a víztározók, árterek, ilyen mocsaras területek visszahozása, hiszen idén például, amikor kiáradt a Duna, és magasan volt a víz, és sokáig kint volt az ártereken, annak köszönhetően csiliárnyi szúnyog lett, ami egyébként egy csomó béka, meg egyébnek folyamatos táplálékot jelentett, tehát ez gyakorlatilag egyszer végre működött a természet, de abban a pillanatban tömeghisztéria indult el, hogy akkor tessék szúnyogírtani, meg szórják már azt a mérget, meg stb. És nagyon-nagyon nagy erővel jelenik ez meg. És miért van az, hogy nagyapáink idején, amikor este jött a szúnyog, bementek. És majd maximum kiültek este 10 után, amikor már elültek a szűnyogok. Hogy mondjam, tehát van a nyári estében azok másfél-két óra, amikor nem lehet kint lenni a kérdést, el kell fogadni. És ezt nem méreggel kell megoldani, hanem türelemmel. De ehhez az kell, hogy lássák azt, hogy ott van egy maréknyi fecskefióka, haldoklik éppen a méregtől, vagy azért, bele kell tolni az emberek arcába. Ahhoz, hogy rájöjjenek arra, hogy mekkora kárt okoz ez.
De beszéljünk egy kicsit pozitívról is. Önöknek azért nagyon sok sikere van, tehát látva az oldalukon a képeket, rengeteg sikerben van részük.
Igen, tehát vannak az embernek azért pozitív élményei is, tehát most konkrétan itt vörösvércse gyerekek, ott az volt, hogy a Bokodi erőműnek bontották a kéményét kézzel, tehát ott akkora hatalmas, az ilyen 100 méter fölötti kémény, aminek tövénél, hogy 30 méter átmérőjű, hatalmas téglaépítmény, és ezt ilyen ipari alpinisták bevonására sorról sorra kézzel bontják le. És közben találtak egy vörösvércsefészket, ők úgy gondolták, hogy ezek jobb sorsa érdemes, megmentése érdemes madarak, így megtaláltak minket, konkrétan én elmentem egy mobil inkubátorral a tojásokért, elhoztam a tojásokat, beraktuk őket egy keltetőbe, a 6 tojásból, amit elhoztunk, 6 fióka kelt ki, egy elpusztult menet közben, nem tudjuk milyen oknál, pont a legnagyobb fióka, csak elkezdett nem menni, félrevonult, másnapra meghalt, nem tudjuk, mi történt. Hát ez benne van a pakliban, tehát a természetben sem nőtt fel az összes fióka. És gyakorlatilag gyönyörű szépen sikerült fölnevelni, mára olyan vadak, hogy engem még megtűrnek egy ilyen félméteres, egyméteres távolságban, főleg egér van nálam, de bár bárki más ember azonnal pánikkal, hisztériával reagálnak, mint igazi vadmadár, tehát teljesen jól ereszthetők lennének, gyönyörű, hibátlan madarak lettek velük, de gólyák vonalán is egy csomó helyen tudtunk sikereket elérni. Most úgy néz ki, hogy az általunk tapasztalatokra támaszkodva tervezett gólyafészek kezd terjedni, tehát ez a 150-es átmérői fészek került most ki Szolnok mellé, és folyamatosan jön rá az érdeklődés, és úgy néz ki, hogy van olyan nemzeti park is, ami rájött, hogy a jó fészek az egyenlő kevesebb munka utána, mert nincs annyi baj a fészek körül.
Igen.
Tehát igazándiból megéri a jobb fészket kirakni, jobb minőségű fészket kirakni, mert kevesebb a probléma, a költség. Ezek jó dolgok. Egy dolog még visszatérve odaarra, a beavatkozás a természetrendjében. A mai európai, közép-európai valóságban olyan mértékű minden körülvevő, tehát a természet részét képező faj életében az ember beavatkozása, negatív beavatkozása, az elektromos hálózattól kezdve a járművekig, azzal, hogy az autópályák felosztják az országot olyan szakaszokra, hogy gyakorlatilag az őzek, szarvasok, vaddisznók, emlősök nem tudnak átjárni rajta, így csökken a biodiverzitás, azzal, hogy mindenhol trágyázunk, permetezünk, tehát olyan mértékig alakítjuk át a természetet a saját kényelmünkre, hogy 10 mentési, vagy mondjuk inkább 100 mentési esetből 80-nál azonnal közvetlenül megtalálható az emberi hatás, az emberi okozás, tehát a beavatkozás, ami miatt a mentési helyzet kialakult, de a maradék 20%-nál is ott van mindegyiknél. Nagyjából akkor maximum 2 lépcsővel odébb történő beavatkozás okozati úton okozta azt a helyzetet, ami miatt a mentési helyzet kialakult. Tehát én mindig azt mondtam, hogy én nagyon szívesen lemondanék a mentésről, meg lebeszélnék róla mindenkit, csak ne az egyetlen pozitív beavatkozással kezdjük a beavatkozás megszüntetését, hanem szüntessük meg először a negatív hatásokat, és igen, utána ráérünk elvonni a pozitívat.
Igen, pontosan ebben látom a hibát, amit ön mond, hogy az embernek a térnyerése az olyan fokú, és az állatoknak, igen, a természetnek a térvesztése olyan fokú, hogy ezen kellene változtatni.
Erre klasszikus példa szokott lenni az, hogy kerestek valami filmhez, lovas jelenethez valami olyan forgatási helyszín, ahol nincs villanydrót, és valami napokig, hetekig kerestek egy olyan placot, ahol el tudják játszani kellene a középkori ízét.
És egyébként ez a 22-es csapdája, mert önök, a klímakutatók, a tudósok, szakemberek folyamatosan mondják, hogy mit kellene tenni, de valahogy ez még mindig nem ment át az embereknek.
Ez az a baj benne, hogy akkor fog változni.
Amikor nagyon fog már fájni.
Amikor már fáj. Tehát ez ugyanolyan dolog, hogy az emberekre is gyakorlatilag észérvekkel nagyon ritkán lehet hatni, általában kényszerítő eszközök. Tiltások és a tiltások mögé rakott szankciók az egyetlen, ami általában hatni szokott. Ezt gyakorlatilag láthatjuk a gyorshajtásoknál is, hogy fölemelték a gyorshajtásnak a bírság összegét a csillagos égbe. Így az emberek nem azért lassítottak le 50-re, mert nekik annyival van kedvük menni, hanem azért nem akart fűteni.
Az a baj, hogy ehhez mi kevesek vagyunk, hogy mi ezt megváltoztassuk.
Tehát ez világos, tehát én azért mondtam, hogy nálunk itt most az első, az a legfontosabb, a víz megtartása lenne. Egyébként pont beszélgettem erről, tehát a posztom hatására egy csomó ismerős kívott föl megkeresett. Azt mondtam, hogy akitől például tanulhatnánk, az Tenerife, tehát a Kanári-szigetek. Nincs eső, sose volt. Ott olyan mértékig természetes az, hogy amikor esik az eső, akkor minden létező csapadékot összegyűjtenek, ciszternákba, stb. De itt is az kéne, hogy a lakosságnál azt kéne szubvencionálni, támogatni, hogy ilyen vízgyűjtő tartályok, föld alá, stb., amiben a csapadék összegyűjthető, és utána a kertnek az öntözésére fordítható. Mert ha nekem lenne itt a föld alatt egy 10 köbméteres tartályom, és abból tudnék locsolni, akkor a füvem nem úgy nézne ki, mint most, és akkor a környékbeli rigóknak lenne hol gilisztát zabálniuk.
Igen, ez így van.
Tehát ezt nem piszató méretű víztározókban kéne elsőként elgondolkozni, hanem helyi, kicsi. Például nem kéne széttednie a hódgátakat a vízügynek. Na most ugye az a baj, hogy ma Magyarországon a vízügy a régi környezetvédelmi minisztérium, illetőleg a környezetvédelmi szakhatóság helyett átkerült a belügyi minisztériumhoz, na most a vízügy azóta való munkássága nagyjából az oktatási sikerekhez hasonló. Tehát az, hogy ahol az alföldi részen is megjelentek a hódok, és kezdtek ezek az ilyen 1-2-3 hektáros kis vizes élőhelyek spontán visszaalakulni, ami akárki akármit mond, a környező gazdának is jó, mert a talajvízszintet egy ilyen megtartott víz magasabban tartja, és nem fog kiszáradni a kukoricája, napraforgója, öntözés nélkül sem, mert magasabban van a talajvíz. Ezeket a hódgátakat, hódvisszatartásokat ma megy a vízügy, és elbontja, mert a víz folyjon le. Tehát ha ezeket a visszatartásokat engednék, illetőleg, sőt, még mesterségesen is megcsinálnák, tehát ezeket az ilyen 1-2 hektáros részeket, akkor azért erősen lenne miből, ilyenkor a szárazabb időben is lenne miből pótolni a vizet. Mert amikor leömlött májusban egy évnyi csapadék, és utána az összes folyónkon együtt elment szépen lefelé a Fekete-tenger irányába, azt utólag hiába sírunk, nem jön vissza.
Tudja, mi a legszörnyűbb ebbe? Hogy én nagyon sok olyan emberrel beszélgettem, mint ön, és ők ugyanígy ezt mondják, és vitatkoznak folyamatosan a vízügyel, de a vízügy lesöpri őket.
Nem, tehát az állam az államban, tehát gyakorlatilag az ilyen törvényeken, meg logikán, meg mindenen fölülálló dolog sok tekintetben látszik, tehát ezekre a dolgokra költeni kéne. Tehát mi nálunk még mai is napig használják azt a deltametrént, amit egész Európában tilos. Mai napig olyan folyamatok vannak mezőgazdaságban megengedve, ami mindenhol tilos. Az, hogy nálunk úgy csinálnak öntöző csatornákat, úgy építenek a mai napig, hogy plafonig ki van fóliázva mind a két oldala, és szériába hullad bele minden létező állat a környékről. A védett sasmadártól kezdve az őzik bezárlag, mert menne le szerencsétlen inni, de fölfelé már nem tud kijönni, mert nincs mind korcsolyapálya a két oldala izének. Tehát a szeméttelepek környékén százával pusztulnak el a gólyák, de fényképezni tilos táblával van megoldva. Tehát azzal vannak a szeméttelep problémák is megoldva, hogy a Google törképen az ember átkapcsol műholdnézetbe, ki vannak blörözve, tehát ki vannak homályosítva ezek a területek. Kérdés megoldva. Nem látjuk? Nincs. Ne nézz föl. Nagyon-nagyon kemény tükör a mai valóságnak.